András Lóránt rendező koreográfus ugyan a nőben lakozó többfajta ént próbálja leleplezni az előadás során, de ezek a bensőnkben rejtőző, létező szereplők nem csak a nők sajátjai, hanem akár a férfiaké is. A kétszemélyes produkciót Makabeu Blanka és Szabó Franciska adja elő. Ezért természetesen a női belső konfliktusokról szól az előadás. Ahogyan a két szereplő is különböző jellemzőkkel rendelkezik, úgy kerülnek előtérbe a különböző ellentétes tulajdonságok is, amelyek bennünk lakoznak, tudatalattinkban, és a konfliktusok függvényében erősödnek, illetve halványodnak. Desiree és Melankólia a lélek katonái. Modern amazonok, vagy inkább nimfák, akik a testházában húzottak meg a napi harmónia zaklatásai elől. Bujdosó idegenek, megunt feleségek, szeretők és kettős életű szentek letagadott lányai, akik nappal a szép élet báljában nyomják az unalmas valcert, éjjel meg a testromjai között tapogatózva keresik az illatot, az érzést, a boldog megsemmisülés reményét. Hiába. Írja András Lóránt rendező koreográfus a produkcióról. Az előadás színpadképe jelmezei eszköztára minimalista, éppen ezért minden egyes kelléknek, ruhadarabnak jelentősége van. Akárcsak azoknak a zenei elemeknek, amelyek az idézőjeles cselekményt hangsúlyozzák. András Lóránt több szereplővel, gazdagabb képi világgal képzelte el a darabot, amely időközben különböző váratlan események hatására módosult. De semmiképpen nem ment az elképzelés kárára, hisz a körülbelül egy órás produkció olyan táncélményt nyújt, amelynek sodrása a nézőt saját érzelmi szintjének megfelelően kalauzolja a látvány révén. András Lóránt rendező koreográfussal beszélgetünk.
Ez egy szabad forgatókönyv, tehát ez nem egy létező megírt műnek a táncszínházi adaptációja, hanem ez gyakorlatilag a próba folyamat során született meg. Ez a mű nyilvánvalóan volt egy kiinduló pont, egy alapgondolat, amiből el lett indulva, és az az alapgondolat úgy nagyjából a szinopszisban úgy meg is van fogalmazva, tehát a lényege az lenne, hogy az emberben működő ego, alter ego, tudat, tudatalatti, ez a kettőség, ez a pólus, amit felvállal, vagy amit eltakar. Magyarán az ember belső lelki konfliktusainak a szereplői ezek Isten igazából, és ezen belül a nőnek. Lényeg, hogy itt két női szereplőnk van. Gyakorlatilag a két szereplő a nő belsejében lakózó két arc, vagy két én. Nevezhetjük akárminek őket, persze itt a szerepek változnak, tehát nem lehet pontosan megmondani most éppen melyiket látjuk, melyiket nem, de a lényeg az, hogy a kifele mutatott én és a belül létező valódi én közti tulajdonképpeni konfliktus, hogy próbálják egymást fölülírni, mikor melyik kerül előtérbe, és végeredményben melyik az, amelyik lenyomja a másikat. Gyakorlatilag az van, hogy az ember életében, a nő életében is, mindig van egy adott, ha másra nem gondolunk, mindig van egy adott korszak, ami meghal az emberben. Ahogy a kislány elmúlik egyszer csak a nőben, és átveszi helyét a fiatal lány, aztán a fiatal lány elmúlik, átveszi a feleség, aztán a feleség szerepét átveszi az anya, aztán az anyáit a nagyanya, aztán egyszer csak valahogy visszakanyarodik, mintha a gyermekkor fele. Tehát a lényeg az, hogy mindig van egy következő én, ami az előző ént valamilyen értelemben kiiktatja. Én például úgy szeretek dolgozni, hogy nem csinálom meg a történetet előre. Mindenféle rendezői, koncepcionális dolgot, problematikával kapcsolatos dolgot nyilván, hogy kibontok magamnak, meg elmondok az embereknek. Amikor konkrét írott művet dolgozok át, akkor is szeretem magam meglepni, tehát nem szeretem előre megírni a forgatókönyvet. Itt maga a sztori, az, ahogyan egyik a másikból következnek a jelen, az úgymond sztori, azok a próba folyamat közben is, annak is a legutolsó fázisában álltak össze. Én ragaszkodom ahhoz, hogy úgy önmagamat, mint az előadókat valamilyen értelemben átverjem. Arra vonatkozóan, hogy minél később üljön be maga a sztori, a konkrét felszín történet, hogy legyen meglepetésre lehetőség. Ahogyan bejövünk ki külön-külön a maga kicsi történetével, abból szülessen meg az egyéni, szubjektív vonalakon a történet, ne egy bediktált szöveg legyen, vagy történet.
A néző a végére önmagán keresztül rakja össze a történetet.
Hát ez egy nagyon fontos dolog. Vannak itt ebben elrejtett dolgok is, amik erre eléggé egyeneságon utalnak. De alapvetően a táncszínházban a néző sokkal inkább részese a történetnek, mint az általában vett színháznak. Vagy másképpen fogalmazok, itt egy kicsivel könnyebb, mert adja magát maga a műfaj. Amiatt, hogy nem verbalitás van, tehát magyarán nagyon kevés konkrét információ áll a rendelkezésére a nézőnek, hogy konkrétan összerakja a dolgot, ezért elsősorban érzelmi alapon van megfogva. Kezdetétől fogva valamilyen értelemben be van vonva a játékba, és gyakorlatilag kezdi szövögetni a maga szubjektív történetét, mert másra nem alapozhat. Tehát nem kérdezheti meg közben a szomszédot, hogy én most ezt jól értem, te hogy érted. A szó hiánya miatt nincsenek konkrét információk. Ezért mindenki a maga szubjektív sorsa, élete, problematikája szerint viszonyul ugyanaz a dologhoz. Nincs, hogy kiszálljon belőle. Maximum zavarja őt az, hogy nincsenek ezek a konkrét vonalvezetések, és akkor eltartja magától. Ha jól meg van csinálva egy táncszínházi előadás, és tényleg erős érzetekre van felfűzve, akkor nagyon nincs, hogy kimaradjon belőle.
Mondtad, hogy női lélek. Na most ez szerintem pont úgy egy férfire is vonatkozhat,
női,
hogy két női szereplő volt. Nyilván.
De hogyha két férfivel csináltam volna meg, akkor ugyanúgy érvényes lenne, csak kicsit másképpen biztos, mert hogy másképpen képződnének le dolgok.
Nyilván ők is hozzátették emiatt a sajátjukat.
Nagyon hozzátették, mert hogy eleve maguk a koreográfiák is az ugyanaz én vezetésemmel születtek meg, de nálunk ez nagyon fontos, hogy a koreográfia anyag, ami megszületik, ott személyes kreativitásukat, meg a szubjektív ényüket nagyon hozzáteszik. Nem le vannak diktálva a koreográfiák, hanem azokat ők szülik meg. Nyilván a koreográfus vezetésével irányok vannak szabva, de magában az alkotó folyamatban is borzasztó fontos, hogy a maguk szubjektív lényével és kreativitásával maximálisan részt vegyenek. Itt csak ilyen mankók vannak, amiket én adok meg, nyilván a keretet én határozom meg, de az ők konkrét alkotói jelenléte és eladói jelenléte, ez nagyon fontos.
Közben alakult tulajdonképpen, a próba folyamat alatt alakult ez. Nem nehezíti meg olykor a pont ezért, mert közös a feladat a színész, a táncosoknak a dolgát.
Jó, mondhatott színészeknek is őket, mert a végeredményben szerepeket itt nálunk. Azért nagyon fontos az, hogy bár alapból táncos koreográfusok, de hát a mi előadásaink azért nagyon erőteljesen színháziak. Ebből kifolyólag nyugodtan lehetne azt mondani, hogy ezek ugyanolyan szerepeket csinálnak, mint a színházban, maximum nem beszélnek ebben az előadásban, de mostanában nem nagyon csináltam ilyeneket, de azért ez sincs kizárva.
Hogy ez a spontaneitás, ez hogyan alakult tulajdonképpen? Most én szakmai dologra kérdezem.
Úgy tűnik, hogy ebben van valami rizikó. Az biztos, hogy nem a kényelmesség oldaláról közelíti meg a dolgokat, de pont ez a cél, hogy a kényelmi faktort úgy önmagamból, aki úgymond a rendezője lennék ennek az eladásnak, úgy az ők viszonylatában eleve kizárjam. De milyen szempontból? Abból a szempontból, hogyha az ember tudja előre, hogy mit kell csinálni, akkor az égvilágon semmi nem tud eszébe jutni, csak a konvencionális dolgok, a sztereotípiák. Mert legalábbis az én módszeremben, és ebből azért elég erőteljesen átvettek a tanítványok is, kiki a maga módján, mert azért nagyon erőteljesen magukra szabják, hál' Istennek, a munkamódszereket. Nálam alapszabály, nem voltam mindig ilyen, de egyre ilyenebb lettem. Minél több felületet akarok adni a spontaneitásnak, a valós dolgoknak, és nem az előre lediktált forgatókönyveknek, mert ott mondom, ott az van, hogyha az ember előre tudja, hogy mi a feladat, akkor előre elgondolja. Innentől kezdve se önmagát, se más, senkit nem tud meglepni, csak a sztereotípiák jönnek előre. Én tudom, hogy miről szeretném, hogy szóljon X vagy Y jelenet, vagy ugyan blokk egy rész, vagy akármi, viszont igyekszem túlságosan sok mindent nem elárulni belőle, hogy ne annak a függvényébe szüljék meg a koreográfiákat, ellenpont helyzetek szülessenek, mert hanem akkor minden ugyanazt fogja csinálni. A koreográfia is ugyanaz, a történet is ugyanaz, a zene is ugyanazt hozza, mindenki ugyanazt hozza, nincsen konfliktus.
Számodra ez nem rizikó? Tehát nem függ egy csomó mindentől a próba folyamat alatt?
Ehhez azért kell jó pár év tapasztalat. 25, lassan 30 év távlatból. Van annyi belső tapasztalat, hogy egy idő után én nem kell különösebben figyeljek az időre, időbeosztásra, stb., mert belül a dolgok működnek. Tehát van belül egy stopper óra, ami nagyon jól tudja szabni az időket. Nyilván, hogy örülnének, meg én magam is örülnék sokszor, hogyha néha több időt hagynék magamnak. Nem tornyosítanám ennyire a végére a dolgokat, de sok esetben pontosan ez a cél, hogy az automata pilóta, a kreativitás induljon be, és ne a ráció. Egy alkotó embernek az egyik legnagyobb kérdése az pontosan az, hogy hogy indul be az őrület, a csoda faktor az alkotás folyamán, hol marad el a racionális rendező, a dramaturg, az, aki nagyon szereti precízen tudni a dolgokat, és hol veszi át az irányítást, valami belső erő, aminek furcsa módon nagyon erős és jó tempóérzéke van. Ha úgy tetszik, én arra hajtok, hogy egyszer csak bekapcsolódjon bennem az automata alkotó, a pilóta, aki már nem az idővel, hogy mennyi van hátra még, hogy állunk, hogy nem állunk, mit kell még csinálni, mit nem kell csinálni, hanem hogy elérjem ezt az örvényt, ami egyszer csak bekövetkezik, bennük is bekövetkezik, és akkor hihetetlenül tágul az idő. Akkor egyszer csak már teljesen más idők vannak, utólag esik le az embernek, hogy hihetetlen kis idő alatt borzasztó sok mindent képes egyszerre összerakni, csak ehhez el kell jutni ahhoz a, nem tudom, hogy nem akarok nagy szavakat használni, egyfajta révüléshez. Ez nem megy könnyen, ezt elő kell idézni, és ezért sokat kell az embernek önmagával dolgozni.
És ami össze van rakva, az végérvényesen össze van rakva? Vagy pont ezért még lehet, hogy alakul?
Eleve nyitva hagyok egy halom dolgot, pontosan azért, hogy az elevensége megmaradjon. Ebből kifolyólag nem igazán tud rutinná válni hamar. Minden óramű jelleg mellett azért nagyon sok szabad felületet is hagyok nekik, amik így nem látszanak, de benne vannak. Mindig van egy halom frissülésre való lehetőség. Azon kívül meg helyel közel hozzá szoktam nyúlni. Például ez az előadás, ez nem ennyi szeretett volna rendezésből lenni, csak közben meg, hogy a lábam eltört. Ebből kifolyólag utolsó héten sok minden eredeti elképzelésemről lemondottam, de így utólag nem úgy gondolom, hogy most már szükségem lenne rá. Tehát nyugodtan beépíthetném menet közben, de nekem fontosabb az visszatérve az előző mondandóhoz, hogy mi születik a helyzetből. Tehát valami engem úgy néz ki, hogy rákényszerített, hogy inkább a belső kozmoszba kutassak, mint hogy a külső rendezői megoldásokkal villogjak ebben a dologban, és ez engem egyáltalán nem zavar.
Zene. A zene honnan ered? És egyáltalán hogy tudtad társítani? Illetve pont ez a spontaneitás miatt, mert hát a zene nagyon sok mindent diktál azért. Hát vagy lehet, hogy túl sok minden?
A zene az alapszereplő. A zenefény alapvetően fontos. Ha nagyon erőteljesen forgatókönyvet szeretnénk keresni a háttérben, akkor az sokkal inkább a zene viszi úgy önmagában. Csak hát az egy absztrakt dolog. Többféle zene van, több rétegű. Ahogy látom, hogy alakulnak a dolgok, történetesen nem egy olyan eladás, amiben, mert hogy ez is pénzkérdés. Itt nem írva lett hozzá a zene. Isten igazából azt szeretné, hogyha minden eladáshoz zene íródna, csak hát ahhoz mély zseb kell. Úgyhogy innentől kezdve az történt például ebben az eladásban is, hogy ahogy alakulnak, kezd egy kicsit sejtetni magából valamit, egy-egy koreográfia, vagy egy-egy jelenet, vagy valami, akkor úgy kezdek egy kicsit úgy kutatni a rengeteg zeném közt. Valamitől abban az utolsó automata pilóta fázisban, mert nagyon sokáig zene nélkül dolgozunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a koreográfiáknak először is zene nélkül kell élni, hogy halljam a zenéjét, még mielőtt zenéje lenne. Tehát nem úgy születnek, hogy a zenével utoljára találkoznak, mint egy partnerrel. Még ez sincs megadva, hogy a zene függvényében legyen kitalálva a koreográfia, mert akkor megint uniszónó van, hogy ugyanazt fogja a zenei mondani, amit a koreográfia. Ezt meg elkerüljük így, hogy sokáig nem zenére dolgozunk. Tehát a zenék azok egyszer csak úgy megszületnek. Az ember felvillanyozódik, és azt érzi, hogy erre ez. megy. Nagyjából nyilvánvalóan, hogy úgy, amikor eleve az meghatározódik a téma, akkor úgy nagy vonalakban már akkor érzi az, aki csinálja a rendező, hogy körülbelül ezekben a zenei stílusokban, vagy irányzatokban, vagy korszakokban, vagy jellegben, műfajokban mozogni, tehát az úgy eleve érződik, és azon belül megtalálja az ember egy-kettőre. Tehát mondom, ebben az automata-pilóta fázisban egyből rányul az ember. Hogy történik, azt nem tudom. Kéri, hogy körülbelül milyen jellegű kell legyen az. Tehát, hogy ott most ellenpont helyzet van, vagy uniszónó, aláhúzok valamit. Irónia, komikum, drámaiság, líraiság, mit szeretnénk, merre szeretnénk elmozdítani, mert akármelyik jelenetben a zene kicserélődne egy másikra, akkor minden ugyanúgy történne, csak a zene változna meg, teljesen másról szólna a jelenet. Hogyha én kivenném belőle a zenét, teljesen más lenne, és nagyon suta. Persze vannak, itt is vannak szándékosan olyan jelenetek, ahol csend a zene. Tehát én például nagyon sokat szoktam használni ezt, különböző effekteket. Egy kicsit a téridő dolog megváltozik, amiatt, hogy a csend az egy kicsit másik dimenziót hoz be. Egy dinamikus vagy akármilyen típusú zenéhez képest. Itt például vagy valami drámaiságot akarok vele hangsúlyozni, vagy ilyen értelemben intimebbé szeretném tenni az egészet, vagy éppen amiben úgy érzem, hogy a helyzetet el tudom jobban emelni. Ez egyfajta fokozás az ilyen típusú előadásokon belül, hogyha egyszer csak bejön egy csend.
Mennyi eszközt engedsz meg magadnak általában, hogy használjan? Elég minimalista végül is a színpadkép, de ezek az eszközök emiatt is nagyon nagy hangsúlyt kapnak, amíg olykor így megjelennek. Ruha le, ruha fel, egy szék, egy kesztyű, egy akármi.
Nekem az eredeti szándékom például ebben az előadásban az lett volna, hogy sokkal nagyobb volumenűre szerettem volna az elején, legalábbis így terveztem csinálni, rendezés szempontjából, meg jelmezek, meg stb. Viszont egyre inkább afele haladt a dolog, hogy inkább a belső dolgokra koncentráljak, nem a külszínre. De ez az utóbbi években, ez valamitől lehet, hogy öregszem se ezért. Bár mindig is fontos volt nekem maga az emberanyag. Nyilván, hogy fiatalabb koromban azért sokkal többet villongtam én is, rendezésből, vetítés, mindenféle, látvány. Mostanság egy jó ideje egyre inkább azért az erőteljes, de elsősorban belső. Tehát az ember sokkal jobban érdekel, mint az összes többi salon körülötte. Az helyzetfüggő, tehát hogy lehet, hogy holnap éppen egyébre van igényem. Nálunk mondjuk azért az is fontos szempont, hogy azért a zsebünk nem enged meg, nem tudom én micsodát, hogy ebből kifolyólag eleve adott az, hogy a lehetőségeinkhez mérten kell gondolkozni.
És ez a rengeteg belső tulajdonság, meg különböző tulajdonság, ami gyarlóság, pozitív, negatív, ami ebben az előadásban is van. Szerinted inkább mozdulatok, s a tánc révén mutatható meg, mint egyéb flikflakok, ahogy az előbb mondtad?
Tánc eleve arra kényszeríti az előadót, hogy ő maga is, de ahogy mondtam, a néző is, az érzések szintjén keresse a kommunikációt. Önmagával is, meg a nézővel is. Nem lehet azt elkerülni. Nem lehet táncolni csak úgy hidegen. Muszáj, hogy nagyon erőteljes jelenléted legyen. Ez állapotokat jelent elsősorban, mert hogy a racionalitásnak különösebben nincsen helye. Helye van addig, amíg összerakod a táncot. De utána már az, te nem racionálisan gondolkodol, hogy most milyen ritmus, hogy csinálom, hogy nem, hanem egyszerűen megéled. Mert ha nem hozod azt a kellő dózist, azt a koncentrációt és azt az állapotot, nem tudod megcsinálni azt, amit meg kell csinálni. Ez ugyanúgy van, mint a zenével. Nem a kottát játssza az ember, hanem valamilyen értelemben a lelkével muzsikál. Most ez a táncban is így van. Ha azt akarod, hogy az szóljon, csak azzal a koncentráltsággal, meg azzal az állapottal lehet. Ezt nem lehet kikerülni.
El tudod képzelni, hogy megrendezzed még egyszer másképpen? Mert mondtad, hogy azért az eredeti terv az más volt.
Nem. Én úgy mindig rácsodálkozok például, amikor másnál, vagy rendezőknél, akárkinél látom azt, hogy eltelik egy idő, és akkor elővesznek megint valamit, megcsinálják másodszor, vagy többször ugyanazt a témát. Nekem számtalan ilyen felkérésem is volt, meg rá is kérdeztek emberek, hogy ez miért nem. Nem tudom, nekem egyszer, hogyha egy téma kifutott az életemnek egy bizonyos korszakában, akkor az valószínűleg többet nem fog érdekelni. Annyi minden valami érdekeljen, most miért érjek én vissza egy valamihez, ami valamikor, valamilyen értelemben foglalkoztatott az életem során. Próbálom mindig az aktuális témát, vagy problémát keresni, ami éppen foglalkoztat. Tehát azt nem könnyű megtalálni. Az ember azt hiszi, hogy könnyű, de nem könnyű. Az nagyon komoly bányamunka, hogy valahogy önmagadba is belássál, eljussál valami belső önmagadhoz, ami akar valamiről beszélni. Könnyen megfogalmazza elvileg az ember önmagának, csak utána kell kérdezni, hogy valóban erről akar ő most beszélni, vagy valami egyébről. Tehát ez egy feladat. Én meg igyekszem keresni azt, ami belül sokszor absztraktabb formában, egy érzés formájában, valamikor konkrétan, tehát hogy mi az, ami éppen foglalkoztatna. Most ami 20 évvel ezelőtt foglalkoztatott, vagy ami tegnap előtt, az valószínűleg hónap után nem fog foglalkoztatni. Vagy ha igen, akkor másképpen.